De hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy fontos csatát megnyertünk a magyar elnökség vezetésével a mezőgazdasági tanácsülésén. Az uniós tagállamok egyhangulag támogatták a magyar elnökségi előterjesztést, és ebben egyszerűbb, gazdabarát új támogatási rendszert várnak el az EU-tól, jelentette be Facebook oldalán Nagy István. Az agrárminiszter brüsszeli bejelentkezésében hozzátette azonban, hogy az unió központjában továbbra is azon vannak, hogy elvegyék a gazdáktól a terület alapú támogatásokat, és Ukrajnának adják a pénzt. Összehol van a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium, jelentette ki Nagy Márton az ATV kérdésére. A Nemzetgazdasági tárcavezető szerint a pénzügyi államtitkárok minden bizonnyal megmaradnak állásukban. Szerinte Varga Mihály nagyon jó jegybankelnök lesz, nagyon várja a vele való munkát, a jegybankkal való munkát, mert jelenleg ilyen nincs, fogalmazott. Orbán Viktor miniszterelnök két hete jelentette be, hogy a forint értékét meg kell védeni, a stabilitás záloga a Magyar Nemzeti Bank, ezért Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelölte jegybankelnöknek. A jelenlegi MNB vezető Matolcsy György második megbízatása is lejár, ezért a parlamentben legkésőbb jövő márciusban meg kell választani az utódját. Az új lakásépítések növekedését szeretnénk most elősegíteni, ez a kormány részéről egy reakció a piaci folyamatokra, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint jelenleg árnövelő hatások láthatóak a lakáspiacon, az új lakáselesztési tőkeprogram ezt az inflációt szeretné ellensúlyozni. A programnak köszönhetően több mint 200 milliárd forint áramolhat az ingatlan piacra. Idén stabilizálták a költségvetés egyensúlyát, folyamatosan figyelemmel kíséri a hiány alakulását a kormány. Emelte ki, az államháztartás önkormányzatok nélkül, úgymond központi arrendszerének november végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, hozzátéve, hogy az egyhavi hiány mértéke utoljára 2019-ben alakult ennél kedvezőbben, 233 milliárd 800 millió forintra teljesült. A kormány továbbra is kitart az egyensúlyi mutatók javítása mellett, a gazdaságot fenntartható növekedési pályára állítja, tette hozzá a tárca. A kormány minden érvényes pályázatot támogatni tudott az utóbbi 8 évben, egyet sem kellett elutasítani forráshiány miatt, és ez a hagyomány idén is folytatódott, hívta fel a figyelmet Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Zentán beszélt, ahol a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program keretében írtak alá szerződéseket a sikeres pályázókkal. Hangsúlyozta, hogy a nehéz gazdasági külső körülmények ellenére is így volt ez. A kulturális és innovációs miniszter levelet írt az európai parlamenti frakciók vezetőinek, hogy valljanak szint a magyar hallgatók Erasmus programból való kizárása kapcsán. Hankó Balázs felszólította őket, hogy szüntessék meg a magyar egyetemisták elleni diszkriminációt. A kormányzati tájékoztatási központ szerint Magyar Péter korábbi Facebook bejegyzésében és a Magyar Hang cikkében olvasható állítás alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni, ezért az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított. Arra alapozva, hogy állítólag a Syrian Air egyik gépe Ferihegyen landolt szombat este, azt állították az érintettek, hogy a bukott szíriai diktátor Budapestre menekült, erről adtak hírt. Magyarország a közel-keleti térség stabilitásában érdekelt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, a Szíriában életvitelszerűen élő magyarokkal felvették a kapcsolatot, de segítségkérés nem érkezett. Magyarország damaszkuszi nagykövetsége ideglenesen zárva tart. Felhívta a figyelmet, hogy a magyar állampolgárok jelenleg a beiruti nagykövetséghez fordulhatnak, amelynek munkatársai rendkívüli ügymenetben dolgoznak. Izrael hadserege bevonult a Golán-fennsík ütköző zónájába és elfoglalta az ott lévő szír falvakat. Indoklásuk szerint erre a zsidó állam védelme érdekében volt szükség. Benjamin Netanyahu történelmi napnak nevezte a fejleményeket, de jelentős veszélyekre is figyelmeztetett. Jó szomszédi viszonyra törekszik majd Damaszkusszal, de megvédi Izrael határait, ismertette a miniszterelnök. Indiánál közel egyharmaddal nagyobb terület, több mint 4 millió négyzetkilométer száradt ki a földön az utóbbi 30 évben, írta a Guardian brit újság az ENSZ frissen publikált kutatás alapján. Így a jelenlegi állás szerint, ha az Antarktisz területét nem számoljuk, a föld összterületének már 40%-án uralkodik szárazság. A növekvő aszály hatalmas csapás a mezőgazdaságnak, hívják fel a figyelmet a kutatásban. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás a levegő. Észak-észak-kelet felől majd gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte zömmel esőre, aztán délutántól egyre több helyen havas esőre, estétől pedig havazásra kell számítani, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, és napközben is csak 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai adásunkban Bódis Andrásnéval, az EGRI Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának főnővérével beszélgetünk, aki nemrég vehette át az újonnan alapított elismerést, a Markot szakdolgozói oklevelet. A főnővér megosztja velünk, melyek a legnehezebb pillanatai munkájuknak, milyen a munkahelyi közösségük, és hogy mennyi örömet ad, ha egy-egy beteget gyógyultnak nyilvánítanak, amire szerencsére egyre gyakrabban kerülhet sor. Arról is szól, mennyire fontos a betegekkel való empatikus kommunikáció, mert vallja, hogy a szavaknak súlya van. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, aki nemrégiben kapta meg az újonnan alapított Markot szakdolgozói oklevelet. Üdvözlöm a stúdióban!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat én!
Kezdjük szerintem az elején, hogy honnan indult az elhivatottság, hogy miként fordult erre a pályára?
Hát, hogy igazándiból, hogy miért lettem ápolónő, hát nem igazán tudom megfogalmazni. Így alakult. Édesanyám az egészségügybe dolgozott, úgyhogy neki is nagy szerepe volt abban, hogy tulajdonképpen az egészségügyi pályát választottam. Aztán 89-ben, amikor végeztem a Kossuth Zsuzsa szakközépiskolába, akkor indult Egerbe különálló osztályként az onkológia, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Nem igazán tudtam, hogy mivel foglalkozik, nyilván frissen végzett ápolóként, de aztán ott maradtam, megszerettem, úgyhogy tulajdonképpen hát szülői indítatás, meg aztán nagyon megszerettem a magát az osztályt is, meg a betegeket. Egy családias hangulat az onkológia. Hát egy más világ, teljesen más világ. Nyilván, amikor még fiatal voltam, kezdőápolóként menni kellett más osztályra is besegíteni, akkor gyakorlatokra jártam, amikor a szakápolóit végeztem, majd utána a diplomás ápolóinál, tehát más osztályba is betekintést nyertem, elég sokat jártam gyakorlatokra, meg besegíteni, úgyhogy mondhatom más, tehát egy család. Akarva akaratunk megismerjük a betegeket. Nagyon hosszú ideig járnak hozzánk, és hát olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Nem, tehát ehhez a betegekkel másképpen kell beszélni, tehát nem mindegy, hogy egy daganatos beteggel hogy beszélünk, megismerjük a családot. Hát én imádom. Nem lehet másképpen csinálni, bár szerintem az egészségügyet sem, de az onkológiát biztosan nem.
Mostanában vadászni kell, hogy az egészségügy területén dolgozzanak az emberek. Akkoriban, amikor ön végzett az ápolói szakon, akkor többen jelentkeztek?
Többen. Akkoriban én nehéz volt bejutni az egészségügyi szakközépiskolába. Hát kellett ahhoz a jó 4-es, 5-ös átlag még akkoriban, hogy meg némi protekció, hogy az ember bejusson, de sokan voltunk, igen. És akkor még nem is nagyon volt hely az osztályokon. Telítve voltak. És most meg nem tudom, hogy mi az oka. Én gyakorlatvezetőként is dolgozom, és a tanulókkal, ahogy foglalkozom, kérdezem, hogy mi a tervük. nem igazán az a tervük, hogy, hogy itt maradjanak, és az nagyon ritka van, nyilván, mert ilyenek is vannak. Mi is tavaly vettünk föl egy fiatal diplomás kolléganőt, ő például egy nagyon elhivatott, nagyon aranyos és szereti csinálni, de nagyon ritka. Ritka.
Ez az elhivatottság, vagy igen, az, hogy itt maradnak?
Az elhivatottság. Nem tudom, hogy mi az oka. Talán nem elég a megbecsülés, vagy...
Régebben ennek nagyobb presztízse volt egyébként?
Nagyobb, igen. Igen, szerintem ugyanúgy, mint minden másnak, az ápolókat is jobban megbecsülték, mint most. Most én, bár a saját osztályunkról nem mondhatom, nagyon szeretnek a betegek. És tehát a visszajelzések után is azt látom, hogy minden kolléganőt kivétel nélkül. Nem nagy az elvándorlás tőlünk. Tehát úgy gondolom, ha aki oda jön az onkológiára dolgozni, az ilyen pár hónap után, mondjuk a próbaidőszak alatt, az kiforja magát, hogy szeretné csinálni, vagy nem szeretné csinálni. És ha szereti, akkor marad, és akkor nem is akar elmenni, ha meg nem, akkor nyilván akkor azonnal el fog menni.
Ön is említette, hogy a gyakorlat alatt nagyon sok osztályra ellátogatnak, és ugye gyakorlatot szereznek mindegyiken, legalábbis betekintést nyernek ezekbe az osztályokba. Mi tartotta az onkológián? Miért szeretett volna ott dolgozni?
Szerintem azért, mert összetartó csapat, meg a betegek... Hát életük végéig kísérjük, illetve hál' Istennek most már nem mindenkit. Tehát egyre több az a beteg, akit elengedünk, és azt tudjuk mondani, hogy meggyógyult véglegesen. Régebben azért ez nem így volt. Mondjuk talán amióta a hospice, mint különálló osztály működik, azóta könnyebb egy kicsit lelkileg, mert nem látjuk azt, akit elveszítünk, de most már nagyon sok beteg van, aki meggyógyul, és ugye az onkológiai betegeknek az utánkövetése az 5 évig tart. Tehát amikor egy kezelést befejeztünk, utána is még 3 havonta, fél évente visszajárnak, tehát 5 évig mindenképp figyelemmel kísérjük őket, és ugye hát már most a közösségi médiának, Facebook, egyebeknek köszönhetően nagyon sok olyan régi beteg van, akik bejelölnek, akiket évtizedekkel ezelőtt kezeltünk, és jól vannak, hál' Istennek, jól vannak.
Igen, ez egy fontos pont, hogy egyébként lelkileg ezt mennyire tudja az ember továbbvinni a mindennapokban, hogy megterhelő-e egyébként az, hogy tudja, hogy mivel állnak szemben.
Igen, megterhelő. Tehát minden ápolónak azt mondhatom, hogy nagyon megterhelő. Hát amikor látjuk, nyilván mi ugye betekintést nyerünk a betegnek a dokumentációjába, tudjuk, hogy mivel állunk szembe. Tudjuk, hogy ugye milyen kezelés, a kezelésnek mik lesznek a mellékhatásai. Látjuk azt, hogy remény az nem sok van, de nehéz. És akkor most nyilván betegfüggő, de azért a beteg 90%-a meg szeretne gyógyulni. És nyilván a reményt azt sose szabad elvenni. Tehát az a legfontosabb, hogy azt adjuk. De igazából hazudni sem.
Igen.
Tehát hazudni sem szabad. Ezt nehéz. Meg nehéz azt, amikor ugye az orvos közli a beteggel, hogy nincs tovább, mert nem tudjuk kezelni, és akkor odajön és sír, és elmondja, hogy ez most már ő nem kell sehová, tehát ez nekünk is megterhelő. Hát évente szoktunk csinálni ilyen kis összejöveteleket, kis csapatépítő tréningeket, és akkor elmegyünk, és akkor egy kicsit szórakozunk, kiengedjük a gőzt, hogy hogy nekünk is könnyebb legyen.
Mi a legnehezebb pontja ennek a munkának? Az, amikor mondjuk a betegekkel közlik a diagnózist?
Igen, az. Tehát amikor megtudja a beteg, ez érdekes, hogy én már rengetegszer tapasztaltam azt, hogy jön a beteg, és akkor ugye közlik a beteggel, hogy rossz indulatú daganata van. És érdekes, hogy bejönnek, én adom az időpontokat a kezelésre, hogy akkor mikor kezdjük, mikor jönnek, és ugye meg némi felvilágosítást, hogy tulajdonképpen akkor most mi következik, mik lesznek a mellékhatások, és akkor mondja, hogy akkor neki azt mondták, hogy rossz indulatú daganata van, de ugye ő nem rákos. Ez egy nehéz dolog ilyenkor mit mondani, mert tulajdonképpen azzal megbarátkozott, hogy rossz indulatú daganata van, de azzal, ha rákos, akkor ő halálos beteg.
Tehát a kettőt ők nem tudják összemosni,
igen, hogy a kettő tulajdonképpen ugyanazt jelenti. És ilyenkor hát valamiféle kitérő választ kell adni, mert látom azt, ha azt fogom mondani, hogy a kettő ugyanaz, és dehogy nem, hát rákos, akkor azzal tulajdonképpen aláírtam a halálos ítéletét. Egyébként meg még úgy gondolja, hogy van remény, meg hát van is, mert tényleg van. Függetlenül attól, hogy áttétes betegséget kezelünk, vagy pedig csak megelőzésképpen kapja a kezelést.
Akkor a kommunikációnak itt nagyon nagy jelentősége van. Erre felkészítik önöket, vagy egyébként az évek alatt ez finomodik?
Most vannak kommunikációs tréningek is a kórházban. Ugye vannak kötelező, meg pontszerző tanfolyamok, meg szabadon választhatók. Általában ezek között van kommunikációs is, és ezekre is el szoktunk menni, de egyébként az évek alatt kialakult. Tulajdonképpen nálunk egy kolléganő van, aki friss diplomás most végzett, de idősebbek, akik már 10-20-30 éve dolgoznak a pályán, és nyilván ők már könnyebben kommunikálnak.
Miket lehet megtanulni itt ezeken a tréningeken? Miről szól ez a tréning?
Hát igazándiból vannak ilyen szituációs gyakorlatok, hogy bizonyos helyzetekben mi a helyes kommunikáció, és illetve egy nehéz helyzetet hogyan kommunikáljunk le. Meg hogy tulajdonképpen az, hogy tehát a betegnek az értelmi szintjén kell beszélni. Nem, ez nem azt jelenti, hogy lenézzük és a beteget, hanem próbáljuk meg felmérni, hogy mi az ő szintje. Nyilván csak látjuk, hogy egy falusi néni, aki egyébként egy végtelenül okos, intelligens, de csak 8 általános iskolája van, annak ne próbáljunk ilyen fellengzősen a latin szavakat haigálni, mert szegény nem is fogja érteni, meg ezáltal valahogy, tehát ilyen nem is tudom, hogy fogalmazza.
A távolságtartás
növekszik közöttünk, és az lenne a célunk, hogy minél közelebb kerüljünk egymáshoz.
Hogyan szoktak egyébként reagálni a betegek ilyenkor? Tehát valaki rezignáltan, belenyugvóan, vagy egyébként mindenki megijedettől a diagnózistól?
Hát ez változó. Változó. Ez is beteg függő. Az is kérdéses, hogy mikor jön oda. Ugye, ha a mammográfián megkap egy rossz indulatú szövettant, hát ott is, bár nagyon jól kommunikálnak a radiológián is, de ugye csak annyit mondanak, hogy akkor van egy rossz indulatú daganata, és menjen az onkológiára. És akkor szegény úgy jön oda, hogy fogalma sincs, hogy most mit csináljon. És most nem tudja, hogy mi van, tehát megrémülve, illetve van olyan, aki mondjuk sürgősséggel kerül műtétre, és már sebészetről, vagy bármelyik társosztályról jön, és már régebb óta tudja, hogy mi a probléma, nyilván ők másképpen reagálnak a dolgokra.
Tehát az elmúlt több mint 30 év alatt, amit látott a pályája során, a rákos, daganatos megbetegedések nőttek ezekben az évtizedekben? Tehát emelkedő tendenciát mutat? Mit lát?
Mindenképpen emelkedő tendenciát mutatnak. A fiatalabb korosztály felé tevődnek.
Itt hány éves kor körül?
Hát most már 20-30 éves korra is sajnos az emlő daganat. De nőtt egyébként a vastagbéldaganatok száma is, erőteljesen emelkedik. Az emlődaganatok a fiatalabbaknál, és sajnos most az utóbbi időben megfigyelhető, hogy az áttétes daganatok, amik igazán ugye nem okoznak panaszt, és későn kerülnek felismerésre.
Ez a fiatalabb korosztály amiatt is érdekes, hogy ugye a legtöbb behívó levél, ami már mondjuk a szűrésekre behívja ezeket az embereket, 45-50 éves kor fölöttre tehető. Tehát előtte a felismerés lehetősége mondjuk egy emlődaganatnál az önvizsgálat, de egyébként hogyan tudjuk ezt megelőzni vajon?
Hát szerintem mindenképpen a rendszeres önvizsgálattal. Az nagyon fontos fiatalkorba is. Pláne olyan fiatal nőknél még, akik szoptatnak, és ha valamit úgy érzi, tehát probléma van, akkor menni azonnal.
Tehát itt figyelni kell arra, hogy mondjuk a testünkben milyen változások vannak. Tehát nagyon Igen. kell figyelnünk magunkra.
Igen, mindenképpen. Mindenképpen, és jó, hát nyilván a szűrővizsgálatok később, mert 40 éves kor fölött, de tanácsos. Ugye azért mostanában a fiatalok is nagyon korán kezdik a fogamzásgátlóknak a használatát, és azért a hormonális fogamzásgátlók sokszor közrejátszhatnak az emlőráknak a kialakulásában.
Egyéb más betegségek esetén, mondjuk, hogyha a vastagbélrákot tekintjük, mondta, hogy ez is elég gyakori, ott egyébként milyen jelekre érdemes figyelni?
Hát a vastagbéldaganatoknál főleg nyilván a fogyás az mindenképpen, de nagyon jellemző a székletnek a változása. Tehát a székelési habitusnak, hogy hasmenés, székrekedés, hogy esetleg váltja egymást, vagy eddig nem volt hasmenése, most igen, vagy székrekedése. Tehát mindenféle olyan jelre érdemes figyelni, ami eddig nem volt. És akkor esetleg nyilván a házi orvos is tud egy sima nagy labort, egy vérvételt kérni, amiből egy daganatnak mondjuk az, hogy a daganatra jellemző a hemoglobinnak a csökkenése, tehát ez pedig egy sima rutin labor is ki tudja deríteni. Nyilván 40 éves kor fölött meg ilyen problémáknál azért egy nem árt a gasztroenterológusnak a segítségét igénybe venni. Bár nem kellemes vizsgálat egy tükrözés, de megelőzi a rosszabb kimenetelt.
Milyen vajon a szűréseken való részvétel aránya? Hogyan változott az elmúlt években?
Szerintem növekedett a szűréseken való... Ahogyan én tudom mammográfián is, vagy nőgyógyászati rákszűrésen is, szerintem azért egyre többen elmennek. Most ugye kezdik bevezetni a behívó levelet, küldenek vastagbélszűrésre is. Nem tudom, arról nem hallottam, hogy mennyire veszik igénybe, bár volt egy olyan betegünk, akit így emeltek ki, hogy ezt igénybe vette, és akkor derült ki egy véres székletből, hogy bizony vastagbéldaganata van, és tényleg nagyon időben történt a felismerés, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy akinek lehetősége van, meg tud, az mindenképpen menjen el a szűrővizsgálatokra.
Túl vagyunk a férfi egészség hónapján, ahol egyébként egy korábbi műsor apropóján említettük azt, hogy a férfiak nehezen veszik rá magukat arra, hogy egy ilyen szűrővizsgálaton részt vegyenek. Egyébként ez változott az elmúlt években, tehát intenzívebb esetleg a részvétel.
Szerintem nem. Szerintem a férfiak azoknál. Nyilván a férfiak között is van egy olyan réteg, aki megy orvoshoz azonnal, de szerintem ez a férfiaknak a kisebbik hányada.
Nem hiszem, vagy lehet, hogy ez egyébként magyar sajátosság, hogy úgy mismásoljuk a betegségeinket, hogy nincs itt semmi baj, és akkor telik az idő.
Igen, meg talán a férfiak azok, akik úgy gondolják, hogy mint az erősebb nem, nekik nem lehet semmi problémájuk.
Ők hogyan viselik egyébként az ilyen helyzeteket?
Tehát nehezen a férfiak félnek a szúrástól, hogy hát nyilván mi infúziót adunk, és az bizony szúrással jár. Minden kezelés előtt vérvételre kell menni, úgyhogy nehezen viselik. Nehezen viselik azt, hogy a 2x22 órás infúzió alatt akkor bizony 48 óráig folyamatosan csöpög az infúzió, és hát ez nehéz, és akkor nincs nekem semmi bajom, minek ez, tehát ők a nehezebb, bár a nők között is van, de azért ritkább, mint a férfiak.
Milyen kilátásai vannak most már a betegeknek? Itt emlegettem ezt az elmúlt pár évtizedet, amit ön láthatott, hogy mennyiben fejlődött az orvostudomány, hol tartunk most?
Szerintem az onkológia rohamosan fejlődik. Rengeteg a biológiai terápia, a célzott terápiák, amihez nyilván speciális szövettani vizsgálatok kellenek, de mi is itt Egerbe a biológiai terápiák valamennyi fajtáját használjuk, tudjunk használni. Szerintem nagyon jó kilátásaik vannak. Még azoknak a betegek, ahol áttétet kezelünk. Tehát azért ezek a biológiai szerek annyira meggyorsították a daganat ölést, tehát hihetetlen eredményeket érünk el. Ugye itt 3 havonta ellenőrizzük, nyilván a maga a gyógyszer ára is közrejátszik abban, hogy nyilván nem titok, hogy drágák a gyógyszerek, tehát ellenőrizzük 3 havonta, hogy egyáltalán használta, van-e értelme, hogy kapja a beteg. És bizony 3 hónap múlva annyira jó eredmények szoktak születni, hogy ilyen 30-50%-os daganatcsökkenés is elérhető.
Egyébként mely daganatos megbetegedések esetén tudnak mondjuk pozitív végkicsengést eredményezni ezekkel? Tehát most nem az áttétekről van szó, hanem hogy mely területén a szervezetünknek?
Hát szerintem emlődaganatoknál is, vastagbéldaganatoknál is. De például most egy fejnyak daganatba is annyira jó eredményt értünk el. Mondjuk tény és való, hogy nagyon jó állapotú a fiatalember, de egy nagyon látványos eredményt értünk el abba is. Ugyanígy biológiai, tehát célzott immunkezeléssel.
Tehát, hogyha valaki mondjuk megkapja ezt a diagnózist, hogy rossz indulatú daganata van, akkor még van remény.
Van, mindenképpen van. Van, most meg pláne egyre több remény van.
Említette ezt a kommunikációt, ami olyan szempontból is érdekes, hogy nyilván én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek van a környezetében daganatos megbetegedéssel küzdő ember. Azt mondják, hogy sok minden fejben dől el. Akkor ez valahol erre is igaz, vagy itt már csak az orvostudomány az, ami segíthet?
Hát nem tudom, én szoktam mondani a betegeknek, akivel úgy lehet beszélni, hogy igen, fejben dől el, egy feldolgozatlan lelki probléma is lehet a daganatos betegség mögött, tehát érdemes mindenképp fejben rendbe tenni a dolgokat, elengedni azt, amit nem sikerült, illetve előtérbe helyezni, egy figyelmeztetésnek felfogni azt, hogy most ez a probléma, és tényleg pozitívan előre nézni, mert van remény arra, hogy a teljes gyógyulásra.
Mi történik azután, hogy megkapják a diagnózist? Mi ennek a folyamatnak a menete?
Hát többféle út lehetséges. Nyilván ugye az első, megvan minden féle daganatkezelésnek a maga protokollja. Tulajdonképpen a sebészi megoldás az, ami az első lenne, hogy ugye ami rossz indulatú daganat van, azt eltávolítsuk. Na most ez nem mindig lehetséges, mert azért most már például emlődaganatoknál is, hát egy nagyobb emlődaganatot nem a műtéttel kezdünk, hanem megkicsinyíteni a daganatot, mert nyilván sebészi szempontból is törekszenek a emlő megtartó műtétekre, és akkor először kemoterápiát kap a beteg, és csak utána a műtét. Egyes daganatoknál, például végbéldaganatoknál sugárkezelés, illetve kemoterápiával kombinálva ott is kicsinyítve, de általában a műtét, és akkor szövettan függő, hogy kell-e utókezelés, vagy nem kell utókezelés. Most már itt Egerben minden diagnosztizált rossz indulatú daganatos beteget onkotímre adnak le. Ez heti szinten van nálunk onkotím, és akkor ezt a bizottság megbeszéli, hogy tehát kap a beteg egy onkotím jegyzőkönyvet, ami egy útmutatást ad az orvosnak és betegnek is, hogy hogyan tovább, tehát mik a kezelésnek a lépései, hogy kemoterápia, vagy csak megfigyelés van, vagy sugárkezelés, vagy hogy. És általában az onkotímeket már a diagnózis pillanatában leadják, tehát még műtét előtt.
előfordul egyébként, hogy valaki magától a kezeléstől ijed meg, hogy ő sugarat kap?
Igen. Igen, előfordul még most is sokan, hogy nem vállalják akár a kemoterápiás kezelést, nyilván a mellékhatások miatt. Ugye a hajhullás az, ami,
igen, látványos,
ami visszatartó erő, illetve a biológiai terápiának van egy, hát igen, látványos. Egyik szernek van egy nagyon látványos mellékhatása, ezek a elég csúnya, mint a kamaszkori kiütések, és ugye az arcon, hajas fejbőrön, felső testen, nyakon.
Ilyen piros pöttyöket.
Igen, igen, ilyen, igen, pattanásos az egész, és hát csúnya. Csúnya. És tehát van, aki azt mondta, hogy ezt nem, hát akkor ő boltba se tud menni, sehova nem tud menni, és akkor ezt nem, tehát...
És akkor ő ilyenkor mit választhat? Vagy van egyébként valami más lehetőség?
Van egy másik, igen, van más lehetőség is, aminek nincsenek ilyen mellékhatásai, de hát ilyenkor ugye küzd az orvos első kézből, hogy próbálja meggyőzni, hogy tulajdonképp az életét dobja, de...
Hát, hogy ez lenne a leghatékonyabb, igen, kezelési, igen, módszer neki. Olyan is előfordul, hogy teljesen visszautasítják a kezelés lehetőségét?
Volt már olyan, de ez inkább idősebb korba jellemző. Hát ilyen 75-80 évesek, van, aki azt mondja, hogy már nem ez, de főleg időskor. Nyilván mindig vannak kivételek, tehát fiataloknál is, aki alternatív módon, mert elhatárolódik magától a kemoterápiás szerektől, sugárkezeléstől, de ez azért most már nagyon ritka.
A fiatalok hogyan viszonyulnak ezekhez?
Hát szerintem a fiatalabbak még sokkal bizakodóbbak. Szerintem nagyon jól.
Egyébként ezek a kezelések finomodtak már mellékhatás szempontjából az elmúlt években?
Mindenképpen. Illetve ugye nem csak a kemoterápiás gyógyszerek fejlődtek, hanem maga a hányáscsillapítók, egyéb gyógyszerek is, amikkel, tehát nyilván megvan minden kezelésnek a protokollja, hogy mit adunk, és a mellékhatások azért csökkentek. Ki tudjuk védeni nagyon sok mellékhatást, illetve figyelünk, tehát vérképzőszervi mellékhatások előfordulnak, de nyilván vérvétel nélkül soha nem kezdünk kezelést.
Melyek a leggyakoribb daganatos megbetegedések? Mert hogy itt vezető halálokként a vastagbélrák is,
igen, a vastagbél és az emlő, ami szerintem emelkedő tendenciát mutat.
Az életmódunk mennyiben befolyásolja azt, hogy daganatos megbetegedéssel fogunk-e küzdeni, vagy egyébként genetikusan hordozzuk ezt magunkban?
Hát szerintem mindenki, tehát ezek a gének mindenkiben benne vannak. Hogy aztán az immunrendszer mindezt le tudja győzni, vagy nem. Nyilván a családi halmozódás az nagyon megfigyelhető, tehát ez befolyásoló tényező, de egyébként nyilván találkozunk olyannal is, hogy az egész családban, rokonságban nem volt daganatos beteg. Nem tudjuk, hogy mi váltja ki ezt, hogy a szervezet nem tudja legyőzni ezeket a rossz sejteket, és ezek csak szaporodnak.
Mikor érdemes tehát elkezdeni szűrésekre járni, vagy... Hogyan forduljunk ehhez az egész történethez hozzá?
Hát szűrésekre 40 éves kor felett szerintem mindenképpen tanácsos eljárni, de fiatalabb korban is mindenképp. Tehát az embernek tanácsos figyelni magát, hogy mik azok a változások. Jó, most nyilván ezzel nem azt mondom, hogy bármi kis dolgot észreveszünk, és akkor rohanjunk orvoshoz, és addig menjünk, amíg ki nem derítenek valamit. De például fiatalabb korban is az emlőnek az önvizsgálata, az, hogy azért fiatal korban is, pláne olyan fiatal nők, akik fogamzásgátót használnak, hogy a rákszűrésre elmenjenek. Meg hát nyilván az egészséges ételekre figyelni, hogy a gyümölcsöt, a zöldséget megfelelő mennyiségbe vigyük be, hogy tényleg a folyadékfogyasztásunkra odafigyeljünk.
Akinek a családban előfordult gégerák, petefészekrák, akkor neki hamarabb érdemes elmenni szűrésekre?
Mindenképpen. Mindenképpen, akinek a családban van, azoknak mindenképpen. És lehetőség van, hiszen Budapesten és Debrecenben csinálnak ilyen speciális genetikai vizsgálatot. Ha családba halmozódás van, akkor a gyerekeknek, mondjuk akiknél még ugye nem alakult ki, célszerű megcsinálni ezt a vizsgálatot, hogy mennyire hajlamos a betegségekre.
Említette, hogy nagyon jó a közösség ott az onkológiai osztályon, nagyon közel tudnak kerülni a betegekhez, és hát nyilván ez valahogy óhatatlanul megtörténik. Ha így visszagondol az elmúlt évekre, milyen pozitív élményben volt része, ami úgy tovább lendíti a mindennapokban?
Hát több is volt, pláne mostanában, ugye több olyan betegünk is volt, akit elengedtünk úgy, hogy nem kell jönni, mert meggyógyult.
Ez ilyen csodaszámba megy?
Már most nem megy csodaszámba, de ez annyira jó érzés nekünk, hogy tényleg azt mondjuk, hogy akkor nem kell jönni, és hihetetlen látni a betegeknek az örömét, az, hogy ők hogy örülnek, és igazándiból mi is ennek tudunk örülni, hogy meggyógyult, és nem kell jönni. De egyébként kis örömök is, amikor van egy CT, és akkor ez most jó, nagyon-nagyon tudnak örülni, úgyhogy több ilyen pozitív dolog van. Hát nagyon, nagyon hálás vagyok a kollégáimnak. Egyébként nagyon-nagyon jó csapattal dolgozom együtt, úgyhogy nem nehéz főnövérnek lennem, mert tényleg értik is a dolgukat, meg egy fantasztikus közösségünk van.
Főnövérként mi jelenti a kihívást?
Ahogy mondtam, tényleg nem nehéz. Én nem szoktam parancsolni, nem szokásom, elég kérni, tehát egy olyan csapatban nem nehéz. Tehát azt tudom mondani, hogy annyira jó összetartó kollektívánk van, hogy bármit meg tudunk oldani, bárkinek problémája van, nem jelent az problémát, hogy most esetleg jó, nem mindennaposak a dolgok, de hogy én most nem tudok jönni dolgozni, mert bármi probléma van, megoldjuk, bármit csinálni kell, akkor van jelentkező ünnepekre, bárhová, tehát nem hiszem, hogy kihívást jelent.
Okozott egyébként maga a munka, a feladatellátás mélypontokat ezek alatt, az évek alatt?
Talán amikor főnővér lettem, igen, akkor hát nem igazán tudtam, hogy mit kell csinálni. Hát nagyon hálás vagyok főnővér kollégáknak, akik segítettek akkor. Igen, akkor úgy éreztem, hogy ezzel nem biztos, hogy meg fogok birkózni, de aztán az évek alatt kialakult, és sikerült.
Akkor a betegek nem befolyásolták ezt a folyamatot, hogy az ő állapotuk, tehát hogy lelkileg ezt hogyan tudja az ember letenni, mikor leteszi a munkát, hogy ne vigye haza?
Én mondjuk nem tudom, szerencsés helyzetben vagyok ilyen szempontból, férjem, gyerekeim, tehát egy nagyon jó családi hátterem van. Nem mindig sikerül letenni, tehát van, hogy próbálom, otthon nem igazán beszélünk ezekről. Nyilván néha kattog rajta az agyam, hogy most mi lesz ezzel a beteggel, hogy lesz, milyen lesz az eredménye, de próbálom letenni. Nyilván ugyanúgy, mint esetleges otthoni problémákat sem viszek be, mert nyilván nem kíváncsi rá egyik beteg sem, hogy most mi a probléma, vagy hogy...
Sikerélményekre visszatérve, ha visszagondol, említette ezeket, hogy a beteg, ha gyógyul, meggyógyul, és ő hazatérhet. Sikerélménye az, hogyha mondjuk a hozzátartozóval is sikerül jó viszonyt kialakítani. Milyen a kapcsolat velük?
Jó kapcsolatunk van a hozzátartozókkal is, akik jönnek, hát próbáljuk ugye ösztönözni a betegeket meg, hogy a család is jöjjön, a hozzátartozók is. Szerintem sikerült jó kapcsolatot kialakítani.
Számít az a betegeknek, hogy van-e ott hozzátartozó velük?
Mindenképpen óriási segítség a betegeknek az, hogy ki áll mögöttük. És hogyan, és hogy a család mennyiben támogatja. Ezt most nem csak azt értem, hogy nyilván mindenféle táplálékkiegészítőt, mindent megvesznek, nem igazán, inkább lelkileg az, hogy hát nyilván egy nőnek, pláne egy emlőműtét után, amikor csonkolják a testét, most mindazután még egy kemoterápiától kihullik a haja, és hát ez borzalmas lehet. De hát nem mindegy, hogy milyen férj, család, gyerekek kik állnak mögöttük.
Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy önnek adták ezt a díjat, és rögtön az első díjat, amit most megalapítottak. Hogyan tekint erre, és mit jelent az ön munkásságában ez?
Hát én nagyon büszke vagyok rá. Nagyon meglepődtem, borzalmasan örülök neki, és hát hálás vagyok a főorvos úrnak, hálás vagyok a kollégáknak, többek között a vezetőségnek, nagyon jó kapcsolatom van a vezetőséggel is. Hát nagyon büszke vagyok rá. Nagyon meglepődtem, megilletődtem, nagyon örülök neki, hogy én kaptam.
Szívből gratulálok hozzá, és köszönöm, hogy eljött
köszönöm
hozzánk.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Álmaim erdejében kereslek, de nem talállak. Álmaim erdejében visszasírlak, és visszavárlak. Ó, régi szép idő, mikor még úgy tűnt, hogy minden egyszerű. Elmúlt a gyermekkor, álmaimat ellepte a bor. Mi régen egyszer ragyogott, már a szinte teljesen szerte foszlott. Régi szép idő, mikor még úgy tűnt, hogy minden egyszerű. A múltba nézni mond mennyit ér, hisz ott leszünk mind alig néhány év. A fájdalom s a sok kudarc csak visszahúz, ne hagyjuk, tépjük szét a kétségek sötét függönyét. Álmodni mennünk kell, küzdeni, a múltat hagyni, múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem. Hinni kell, küzdeni, a semmiből majd így lesz minden. Levelek közt lépkedve az erdőt járom. Bárhová nézek, mindenütt csak a fákat látom. Mert az álom már bennem él, én őrzöm szívem mélyén. Ha már sok évet túlél bennem az álom, most felkelek és valóra váltom. Végig küzdöm utamat, mert az út is jutalom. Most már látom reményteljes jövő, bár nem biztos, hogy mindig egyszerű. A múltba
hova nézni, mondd mennyit ér, hisz ott leszünk mind alig néhány év. A fájdalom s a sok kudarc csak visszahúz, ne hagyjuk, tépjük szét a kétségek sötét függönyét. Álmodni mennünk kell, hinni, lépni, küzdeni, a múltat a múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem, hinni kell, küzdeni, a semmiből majd így lesz minden. Álmodni mennünk kell, hinni, lépni, küzdeni, a múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Bódis Andrásnéval, az Egri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának főnővérével beszélgettünk, aki nemrég vehette át az újonnan alapított elismerést, a Markot szakdolgozói oklevelet. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Nobody knows it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it.
Somehow you found me. I tried to hide from your love, but like heaven above me, the spy who loved me is keeping all my secrets safe tonight. Nobody does it better.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!